Krisztusban, szeretett testvéreim, bizonyára visszaemlékeznek arra, hogy a most elhangzott evangéliumi szakasz az valójában egyenes folytatása annak, amit az elmúlt vasárnap olvastunk. Jézus hazamegy Názáretbe. Akkor nem beszéltem az evangéliumról, mert Nehémiás próféta könyvében találtam meg azt az üzenetet, amelyet úgy gondoltam, hogy tovább kell adnom. De egyben azért sem beszéltem, mert tudtam, hogy a két szakasz, az elmúlt vasárnapi meg a mai annyira egybe tartozik, hogy jó azt egy alkalommal átbeszélni. Az Ószövetségben, aki tekintéllyel tanított, az leült, ülve beszélt, ülve tanított. Maga Szent Ágoston is elmondja, hogy sokszor zavarta őt az, hogy amíg beszél ülve, addig a nép állva hallgatja. A zsinagógában is így volt. Hallották, Jézus felolvassa Izaiás prófétából azt a részlet, ahová kinyitja a tekercset, és aztán leült. Minden szem rászegeződött, és ő elmondotta a világ legrövidebb prédikációját. Ma beteljesedett mindaz, amit az imént hallottatok. A názáretiek csalódottak voltak. Azt gondolták, hogy ez a fiatal ember, aki egy volt közülük, akit ismertek, aki elment, elindult a világba, és akiről érdekes hírek jöttek haza, hogy Kafarnaumban, meg itt, meg ott csodákat tett, és szépen tanított. Azt gondolták, hogy most egy tüzes beszéddel áll elő, olyan tüzes beszéddel, ami után csak meg kell gyújtani valamit, és már mindjárt lángba borul az egész világ. És Jézus nem ezt tette. Hanem Izaiás prófétának a messiásra vonatkozó jövendőlését magára alkalmazta. Szinte azt mondta nekik, nézzetek rám, én vagyok az a valaki, akiről a próféta az imént beszél. Én vagyok az, akinek az Úr lelke van, akit az Úr elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és így tovább. És ahogy hallottuk a leírásból, ekkor kitört a botránya. Nem József fia ez? Ismerjük apját, ismerjük anyját, jó mesterembel, jó háziasszony, pár évvel korábban még hozzávittük szerszámainkat javítatni. Ő is jó ácsnak indult, de hát valami más alakult az életében, tovább ment. De mit mond, mit beszél ez, hogy ő volna a messiás? És szabályosan megbotránkoztak benne, de nem csak, hogy megbotránkoztak, hanem haragra is gerjedtek, úgy annyira elkapatták magukat, hogy kivonszolták a zsinagógából, és fölvitték arra a hegyre, amelyen a városuk épült. Hát jó mély szakadék van ott, kétszer jártam a helyszínen, tele mindenféle tövises botlokkal, ott láttam életemben egyszer vad virágokat, amelyek később aztán tenyésztett virágokká váltak, vad ciklámen például ott azon a hegyen, ahonnan Jézust le akarták taszítani. És mit ad Isten? Felvonszolják oda a hegyre, és egyszer csak Jézus, anélkül, hogy újjal érintenék, átvonul közöttük, haja szála sem görbül, és ott hagyja a dühöngő tömeget. Sokat elmélkedtem erről, és a kérdés foglalkoztatott, hogy vajon miért nem tudtak Jézusnak ártani ezek az emberek, hiszen amikor korábban próbáltam pár szóval ecsetélni, elszabadult a pokol, dühösek voltak az emberek, haragudtak, miket beszélít össze-vissza, önmagát Istennek nevezi. Benne teljesedtek be a prófétát, hát ismerjük apját, anyját, ismerjük őt. Tehát a pokol el volt teljesen szabadulva is. Jézus mégis átment közöttük. Vajon hogyan történhetett ez? Emlékedve erről a kérdésről, legelsőnek eszembe jutott Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelének a 12. fejezetéből egy érdekes rész. Ott Pál apostol arról beszél, hogy tömist kapott a testébe a sátán angyalát, nem tudjuk mi volt ez, valami betegség vagy akadályoztatás, és ő újra és újra elpanaszolta ezt az Úrnak, hogy ez milyen gondot, problémát jelent neki, és akkor azt mondta az Úr neki, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségedben lesz teljesé. Pál apostol akkor és ott megértett valami nagyon fontosat, és ő ezt így fogalmazta meg, amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Ott motoszkál bennem a gondolat, hogy a feltühödött tömeg, szikláznak a szemek, gondolom még káromkodások is elhangzottak, meg mindenfajta kiabálás, és ennek a csőcselének a kerülős közepén ott áll Jézus egyedül, védtelenül, de mert nem védekezett, mert rábízta magát teljesen a küldő atya kegyelmeire, mert tele volt a tekintete jósággal, szeretettel, hát a többiek tehetetlenek voltak vele szembe. Tudom, ez az egyik gondolat, ami válaszként bejött. A másik gondolat benne van a mai első olvasmányban, Jeremiás próféta könyvéből olvastuk, akit nagyon fiatalon hívott el az Úr, és akinek nagyon fiatalon szembesülnie kellett azzal az ellenkezéssel, amivel fogadta őt a választott nép. És jelenti, jaj, Uram, Istenem, nem tudok én beszélni, fiatal vagyok még. Isten azonban nem zavarja Jeremiásnak a fiatalsága, erőtlensége, hanem azt mondja, ne mondd, hogy ifjú vagyok, csak menj. Tehát kiderül, hogy a prófétának a gyöngesége nem akadály, inkább föltétele annak, hogy küldetést tudjon teljesíteni. És ha most így visszapörgetem az eseményeket egyik-másik prófétának az életében, vagy a Biblia nagyjainak az életében, ott mindeniknél ott van, hogy nem volt valami nagy hős, sem szóban, sem tettben, hanem csak annyira és annyiban volt erős, amennyire rá tudta és rámerte bízni magát az Istenre. Minden egyes nagy ószövetségi személynek az életében nem az ő fizikai ereje, nem az ő bölcsessége jut kifejezésre, hanem az eszköz jellege. Engedi, hogy az ő erőtlenségében, az ő gyöngeségében az Isten tevékenykedjen. Azt mondta Jézus a Názáreti zsinagógában, az Úr lelke van rajtam. Pál apostol és Jeremiás próféta is az Úr lelkének az erejében tudott emberi gyöngeségében is nagy lenni, és elvégezni azt a feladatot, amit az Úr rábízott. És ha valakin az Úr lelke van, amiként Jézuson az Úr lelke volt, ki is jelentette, az Úr lelkének az erejével mindenképpen át kellett tudni haladnia a gyűlölködő, haragvó, lármázó, kiabáló, gyilkos tekintetű, őt láb alul eltenni tömeg között. Neki át kellett haladnia a dühös tömegen, mert tulajdonképpen az erő a gyöngeségben lesz teljesé. És az Úr lelkének, a szeretet lelkének győznie kell minduntalan a gyűlölet felett. És egészen biztos, ismétlem önmagam, Jézus tekintetében ott volt a szelídség, a szeretet, az irgalom, a sajnálat, az a belső béke, ami otthonolt a lelkében. Az a belső szeretet, ami ott lángolt az ő szívében. Ő tisztában volt azzal, hogy az Atya akarata nélkül semmi sem fog történni. Tisztában volt azzal, hogy neki egyszer valóban meg kell halnia egy hegyen, a Golgotán, ott Jeruzsálemben, de ez a hegy itt Názáretben nem az a hely, és nem az az idő, ahol ez bekövetkezett volna. Ezért tehát ő teljes nyugalommal, Istennek odaadottan tudott átvonulni a tömegen. Mert aki Istenre bízza önmagát, aki nem a saját erejére, hanem Isten erejére támaszkodik, annak semmilyen körülmények között a fején még egy hajszál sem görbülhet meg. Akkor most, mint minden elmélkedésnek a második felében az a kérdés, hogy hát ebből mit vigyünk magunkkal, mit tanuljunk meg, mit próbáljunk beépíteni az életünkben, mit tanít, üzen számunkra Isten igéje. Azt gondolom, kedves testvérek, akkor járunk jó úton, ha mindjárt az elmélkedésnek folytatásaként és a gyakorlati kérdésnek első gondolataként föltesszük önmagunknak azt a kérdést, hogy engem milyen lélek tart fogva. Én milyen léleknek vagyok a fogja? Mondja az egyik lengyel jezsuita teológus, hogy mindenki annak a fogja, aki legyőzte. Ki győzött le engem? Kinek vagyok én a fogja? Mert ha elkezdem piszkálni az életemet, és ott látom, hogy jelen van az életemben a harag, jelen van az életemben a becsvágy, jelen van az életemben a felszínes ítélkezés, mindenki idióta, én vagyok a zseni, ott van az én életemben a bosszúállás, vagy a közömbösség, a kételkedés, a hitetlenség, akkor csak ugyan meg kell kérdeznem, hogy engem ki győzött le? Milyen léleknek vagyok én a fogja? De lehetne sorolni a testiség vonalán is a kérdést. Ki győzött le engem? Minek vagyok én a fogja? Mert lám, akit az Úr lelke vett birtokba, Jézust, belőle békesség, szeretet, irgalom, megbocsátás, segítőkészség, megértés, jó akarat árad, egyszerűen tehetetlenek vele szembe a másik lélektől megszálltak, a gonosznak az áldozatai. És mindenképpen gondolkozzak én ma el ezen, hogy én kinek a szolgálatában állok, milyen lélek tart engem az ő hatalmába? A Szent Lélek, Isten szent lelke vezete, vagy pedig a korábban felsorolt démonok valamelyike? Egyiktől menekülnünk kell, a másikat pedig be kell fogadnunk az életünkbe. Mert egészen biztos, ha béke és szeretet van az én lelkemben, akkor a világ dühönghet, ordítozhat, nem fog engem érinteni. Úgy át fogok tudni vonulni köztük, mint ahogy Jézus átvonult az őt meggyilkolni akaró tömegen. A másik gondolat, egyben utolsó, el kell gondolkodnunk azon is, hogy tisztában vagyok-e azzal, hogy önmagamtól semmire sem vagyok képes. Hogy folyamatosan Isten kegyelmére szoruló ember vagyok. Ez a föltétele annak, hogy befogadhassam Isten ajándékát, Isten lelkét, a szent lelket. Többször idéztem Pilinszky Jánost, a nagy katolikus költőt. Ő mondta egy alkalommal, és annyira tetszik ez a gondolat nekem, és újra és újra átélem a valóságát, azt mondja Pilinszky, hogy a versírás feltétele a szegénység. A versírás feltétele a szegénység. Aki azt hiszi magáról, hogy tud verset írni, hiszen már több százat megírt, az ettől a perctől kezdve képtelen lesz igazi verset írni. És kedves testvérek, ez áttételesen nagy igazság. Isten befogadni az életünkbe. Tegénynek minősíteni önmagunkat. Kiszolgáltatottnak lenni Isten kegyelmével kapcsolatban. Igen, akkor meglátogat az Isten a maga gazdagságával. És akkor születnek költemények, születnek gondolatok, születnek elképzelések, tervek, ügyes megvalósítások, de ez újra és újra be kell ismernem szegénységemet, kiszolgáltatottságomat. A magukat jól értesültnek képzelő názáretiek képtelenek voltak arra, hogy fölismerjék a váratlan és minden emberi képzeletet felülmúló ajándékot, azt, hogy Jézusban köztük áll az Isten. Mert azt hitték, hogy mindent tudnak. Azt hitték, hogy ők a világ legokosabb emberei. De ha beismerem szegénységemet, gyengeségeimet, akkor, ahogy Pál apostolnak mondta az Úr, elég nekem az a kegyelem, és akkor meg fogom tapasztalni gyengeségeimben Isten erejét. Én szívemből kívánom kedves testvéreimnek, legyen bennünk annyi alázat, hogy beismerjük szegénységünket, lelkünk szegénységét, és újra Isten gazdagságából próbálunk töltekezni. Mert ha ezt megtesszük, akkor már a jó lélek tölt el bennünket. Az a jó lélek, amellyel, ha közreműködünk, áldás fogja kísérni a munkánkat. És ezt szívemből kívánom, kedves mindannyiuknak, és nyilván magamnak is. Amen.